Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Szent István Rádióban.
A kormány a brüsszeli nyomás ellenére fenntartotta és fenntartja a rezsivédelmet, ezért továbbra is a magyar családok fizetik az unió legalacsonyabb gáz- és áramszámláját, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésén mondott napirend előtti felszólalásában. Egész Európában csak Magyarország volt képes a rezsistopra, tette hozzá Orbán Viktor. A kormányfő arról is beszélt, az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárították, a stratégiai olajtartalékokat megnyitották, az ország energiaellátását biztosítják. Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kabinet nem enged semmilyen zsarolásnak, jelentette ki Orbán Viktor, aki kiemelte, Brüsszelnek kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon, de nem teszi. Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel, bele fog rokkanni, és évtizedekre nyakig eladósodik. A kormány álláspontja szerint ebből Magyarországnak ki kell maradnia, jelentette ki. Előrevetítette, hogy Brüsszel és a nagyobb európai országok háborúra készülnek Oroszországgal, ennek következményei pedig beláthatatlanok lesznek. A magyar kormány semmilyen Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a barátságvezetéken, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az EU-s külügyi tanácsülést megelőzően. Szijjártó Péter arról számolt be a vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat, így minden szakasz üzemképes, kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása. A tárcavezető részletesen kifejtette, az ukránok a magyar blokkolás következtében nem férhetnek hozzá a hadi kölcsönhöz, és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem fogadják el. Véleménye szerint nem az uniós tagállam Magyarországra kellene nyomást gyakorolni Brüsszelben, hanem az EU-n kívüli Ukrajnára. Magyarország és Szlovákia ultimátumait a Kremlnek kellene címezni, írt az ukrán külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Ez a két ország nem tarthatja túszként fogságban az egész uniót. Felszólítjuk mindkét országot, hogy folytassanak építő jellegű együttműködést és viselkedjenek felelősségteljesen, közölte Andrij Sibiha. A kijevi diplomácia irányítója az EU külügyek tanácsában hangsúlyozta Ukrajna béketeremtése való készségét és szorgalmazta Európa nagyobb részvételét a béke folyamatban. Ezzel egy időben kiemelte az Egyesült Államok vezető szerepét. Az ukrán elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban és visszaszerzi az elfoglalt területeket. Volodymyr Zelenszkij a háború kezdetének negyedik évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak. Ebben úgy fogalmazott, Vladimir Putyin orosz elnök tulajdonképpen már ki is robbantotta a harmadik világháborút, mivel ha most nem állítják meg, ő sem fog megállni Ukrajnában. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy tehát ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. 2026 első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32 milliárd 300 millió forintos többlettel zárt, írt a részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, jelezte a tárca. Újabb 4 milliárd forint jut a távfűtött otthonok korszerűsítésére, tájékoztatta az Energiaügyi Minisztérium az MT-t. A keretösszeg megemelésével 9 milliárd 100 millió forint vissza nem térítendő támogatás jut a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelésére. A pályázat első körében az 5 milliárd forintos eredeti forrásmennyiséget teljes egészében lekötötték 612 távhővel ellátott társasház vagy lakásszövetkezet fejlesztésére. Adathalász e-mailben csalók élnek vissza a Magyar Állam kincstár nevével. Olyan hamis információkat terjesztenek, hogy a kincstárban vezetett értékpapírszámlák számlakivonatai elkészültek, és azok egy linken keresztül letölthetők. Ez valójában egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl letöltését indítja el, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számladatait. Magyarország csatlakozott az Európai Áldozatsegítő Segélyhívószámhoz, jelentette be az igazságügyi miniszter. 10 éve már működik ilyen, az ingyenes 82252-25-ös számon, mostantól azonban a 116006-on is kérhető segítség, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz, mondta el Tuzson Bence. Habár az elmúlt években egyre csökken a bűncselekmények száma, mégis egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz, 2024-ben körülbelül 35 ezer ember kért segítséget, tavaly már 45 ezer. Történelmi jelentőségű téli vihar ért el az Egyesült Államok keleti partját, áramkimaradásokat, utazási korlátozásokat okozva. New Yorkban tilalmat hirdetett ki Zoran Mandami polgármester, átmenetileg a város összes utcáját lezárták. Fél méter hó hullik a térségben, az erős szél pedig hótorlaszokat emel, már mintegy 9000 repülőjáratot is töröltek. Végül az időjárásról. Előbb újra beborul, majd ismét szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, szorványosan zápor, húzápor előfordulhat, nagy területen lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban Vajda János költészetével ismerkedünk meg. Hegedűs Géza a következőket írja róla. Az író 1827-ben született és 1897-ben halt meg. Összekötő kapocs volt a Petőfi nemzedék és a modern magyar költészet között. Ő maga ifjú fővel ott áll Petőfi mellett a forradalmat előkészítő pilvaxbeliek egyike, a szabadságharc honvéd tisztje. Nem utánozza Petőfit, de mindenki másnál jobban érzi és következetesebben vállalja hagyományát. Az új magyar költői nemzedék pedig élőkön Adival, ő benne látja a közvetlen előzményét, a modern magyar líra kezdetét. 70 esztendőnyi életében pedig alig vették tudomásul, úgy írta remek műveit, hogy valójában nem volt jelen az epigonokért lelkesedő irodalomban. Az epigon utánzót jelent. Plebejus fiú volt, egy dunántúli erdész gyermeke. Pesten született ugyan, de gyermekkorát Vállon töltötte, iskoláit pedig jó részt Székesfehérvárott a ciszterciéknél járta, majd maga is az erdőgazdálkodás szolgálatába lép, és mint erdészeti tisztviselő kerül fel már ifjú költőként a fővárosba. Ott azonnal a forradalmi ifjúság körében találja magát. Indulása nem is visszhangtalan, közvetlenül a forradalom előtt ő is oda tartozik a haladó költők egyre népszerűbb gárdájához. De a szabadsághoz bukása után a honvéd hadnagyot büntetőszolgálatra besorozzák az osztrák közlegények közé, és több mint egy évet töltött sanyarú körülmények között Itáliában. Harcias elszántsággal érkezett haza. A forradalom bukása őt is elkeseríti, mint egész nemzedékét, de ő tisztábban lát a többiek nagy részénél, és ilyetten veszi észre, hogy a nemzet még mindig nemesi illúziókban él, és úgy várja a kibontakozást, hogy nem akar mindenestül szakítani a forradalom előtti múlttal. Vajda a plebejus indulatával áll a nemességgel szemben, és értve a világtörténelmet, feltétlen híve a polgárosodásnak. Ennek a felismerésnek ad hangot publicisztikája, amely az elnyomatás korának legjelentékenyebb politikai irodalmához tartozik. Vajda János költői erényei mellett a legtisztábban látó, legszínvonalasabb publicistáink közé tartozik, ebben is elődje Ady Endrének. S akárcsak Petőfi, ő sem alkuszik. Sem politikában, sem szerelemben. Boldogtalan szerelme a léha és üres, de gyönyörű szép Kratokvil Georgina iránt, akit Gina néven halhatatlanná tesz, egy életre elkeseríti. Politikai nézeteit vagy süketen fogadják, vagy éppen azt állítják, hogy Bécs szolgálatában áll. Elkeseredésében Bécsbe költözik, ott vállal hivatalt. De ott sem bírja sokáig. Noha az a néhány bécsi év jelenti számára a viszonylag gondtalan megélhetést. Ő azonban magyar költő, akinek otthon a helye. Hazajön, és senkinek sem kell. A hivatalos irodalom élén Gyulai Pállal még csak a nyomorgó íróknak kijáró segítséget sem hajlandó megadni neki. Drámával próbálkozik és megbukik. Holott az Ildikó című műve majdnem jó tragédia, de senki sem bocsátja meg neki, hogy Attillát barbár zsarnoknak ábrázolja. Ha felfigyeltek volna rá, ha biztatják, alig hanem kitűnő drámaíró vált volna belőle. Ehhez is volt tehetsége, de légüres térben élt. európai távlatú, polgári szempontú publicisztikája idegen volt a nemesi hazafiasságnak. Költészete egyre távolabb került a Petőfi eskedőktől, noha hívebben őrizte Petőfi hagyományát, mint azok. Egyaránt megvetette Petőfi híg epigonjait és arany, üres forma bravúrokat kereső utánzóit. Azok pedig a megvetésre tudomásul sem vétellel válaszoltak. A kiegyezés után, mint újságíró él, szerkesztőségi robotmunkával tartja fenn magát, közben szakadatlanul megjelennek a versei lapokban is, olykor kötetekben is, később még a Kisfaludy Társaság is tagjául választja, csak éppen senki sem méltatja. Lírájával nem tudnak mit kezdeni. Ez a líra sokkal érzékibb, mint ahogy azt akár Petőfi, akár az arany epigonság eltűrné. Ez a líra sokkal pesszimistább, mint ahogy a hazafias lelkendezés eltűrné. Közben ír két nagyon érdekes elbeszélő költeményt, a Találkozások, amelyben egy kissé érezhető a hirtelen divatossá vált Onyegin hatás, a nagyvárossá alakuló Pest képét örökíti meg. A másik az Alfréd regénye, némiképpen Byroni hatásokat is mutatva, egy rosszul sikerült szerelem kapcsán a világpusztulás látomását vetíti fel nagy lírai erővel. Lírája közben egyre elmélyültebb és formailag is egyre csiszoltabb lesz. Ezt sem veszi észre senki. Még egyszer próbálkozik a szerelmi boldogságban vigaszt találni. 53 éves korában megnősül, fiatal lányt vesz feleségül, a házasság azonban nem sikerül. A nyűgös, morgolódó, örökké sértett férfi szerencsétlenné teszi a fiatalasszonyt, aki nem is érti férje emberi és költői nagyságát. De a komor férfi sem alkalmas arra, hogy boldoggá tegyen egy asszonyt. Másfél év után elválnak, ettől kezdve még mélyebb a magány, és még kifinomultabb a költészet. Jóval túl van már a 60. esztendején, amikor egy belvárosi utcán véletlenül összetalálkozik a dicsősége teljében ragyogó Jókaival. Még 1848-ból a Pilvax kávéházból ismerték egymást. Jókai örömmel üdvözli, szeretettel érdeklődik, mi van vele. Kiderül, hogy évtizedek óta még csak nem is hallott felőle, azt hitte már régen nem él. Amikor Vajda elpanaszolja neki sorsát, Jókai lelkesen áll mellé, hogy segítse. Ettől kezdve találkoznak, Jókai meleghangú cikket ír Vajdáról, egész tekintélyét latba veti, hogy a költő újabb műveit szép és díszes kiadásban jelentessék meg. De a közönyön és a hivatalos irodalom ellenszenvén ez sem segít. Messze előtte jár nemzedékének, az őt méltányolók pedig még nem nőttek fel. Egész költészetének ez a tragédiája. 1897-ben, 70 éves korában úgy hal meg, hogy még a versolvasók javarésze sem tudja, hogy volt egy Vajda János nevű költő, vagy ha nevét észre is vették, és egy-egy művét el is olvasták, művészi nagyságát senki sem vette tudomásul. Míg Jókai is az egyetlen, aki kiállt mellette, inkább a 48-as emlékek hív őrzőjét, az egykori bajtársat érezte benne, mint a kor legnagyobb élő költőjét. Hiszen akkor már Arany is meghalt, és valójában senki nem volt, aki költői nagyságában felérhetett volna vele. Érdekes, hogy még azok a fiatalok is, akik az új költészetet előkészítették, és szembefordultak az epigonizmussal, mint Revicki, Komjáti, Kis József, vagy egy rövid ideig oly divatos Ábrányi Emil, csak alig-alig látták meg Vajdában az újat, a mást, az ő törekvéseik nagy elődjét. Halála után még egy évtizedig kellett várni, hogy Adi és a Nyugat költői felfedezzék benne az elődöt és hagyományt. Vajda János egyenetlen költő. Óriási életművében, különösen a korábbi verseiben, sok a nehézkes fogalmazás. Indulatai szertelensége gyakran elragadja ugyannyira, hogy a költemény formátlanná, terjengőssé válik. De ahogy az évek haladtak, egyre nagyobb lett a forma fegyelme. igazán nagy költővé akkor lett, amikor már teljes volt a magány és a keserűségek ellen, csak a költészet adott vigaszt. Szemlélete pesszimista, mint a 19. század második felének világköltészete. Ebben rokona a kortárs dekadenseknek. Hitetlen és szenved a hitetlenségtől, de férfias bátorsággal vallja be reménytelenségét, amely a mindenségig terjed. 1848-ban gyökerezik, de túllép Petőfi nemzedékén, és igazi modern költő. Ő a legmodernebb a magyar klasszikusok között. De mivel még oda tartozik a Petőfi nemzedékhez, ő a legklasszikusabb a modernek között. Éppen ezért nem tartozik sehová sem. Vele végződik a Petőfi kortársak története, és vele kezdődik az új magyar költészet. Vajda János, az üstökös. Az égen fényes üstökös, uszálja az ég felé tőle a földre ér. Mondják ez a ma nagy, melynek pályája egyenes, vissza hát soha se tér. Csillagvilágok fénylő táborán át, a végtelenséggel versenyt rohan. Forogni körbe nem tud, nem akar, hát örökké társtalan. Boldogtalan. Imádja más a változékony holdat, a kacéran keringő csillagot. Fenséges niobéja az égboltnak. Lobogó gyász, én neked hódolok. Szomorú csillag, életátkom képe. Sugár ecset, mely festi végzetem. Akárhova mész a mérhetetlen égbe, te mindenütt egyetlen. Idegen. A költeményt Kratokvil Georginához írta a költő. Vajda János 20 év múlva. Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap se szél, csöndes szívem, többé nem ég. Nem bántja újabb szenvedély. Körültem csillagmiriád, versenyt kacérkodik, ragyog, fejemre szórja sugarát, azért még föl nem olvadok. De néha csöndes éjszakán, elálmodozva egyedül, múlt ifjúság tündér taván hattyúi képet fölmerül. És ekkor még szívem kigyúl, mint hosszú téli éjjelen, Mont Blanc örök hava hat túl, a fölkelő nap megjelen. Thank you. Vajda János 30 év után. Nem tudjuk pontosan, hogy találkozott-e a szerelmével, vagy esetleg csak egy elképzelt, vágyott találkozás ihlette a művet. Mi hátra volt még, elkövetkezett. E földi létben gyászsorunk betölt. Találkozunk, irgalmas végzet. Utolszor egyszer még a sír előtt. Hittem, hogy lesz idő, midőn megösmersz, s helyet cserél bennünk a fájdalom, és folyni látom majd, ha már késő lesz, a megbánásnak könnyét arcodon. Mert amit én vesztettem, óriás, hozzá az ég adott erőt nekem, én látok itt olyant, mit senki más, csodákat mivel emlékezetem. A múltból fölmerül egy pillanat, mint óceánból elsüllyedt sziget, és látom újra ifjú arcodat, mikor még másért nem dobbant szíved. És e varázslat rád is visszahat. E lélek a te veszta templomod. Oltára képében látod magad, mi vagyok én neked, most már tudod. Ha majd a földi élettől megváltam, imába, dalba foglalt szerelem, örökké valósága a halálban. Az ég, lád mégis eljegyzett velem, ki bájaidból méltatlan vadakra pazaroltál nem értett kincseket. Én a hideg bálvány vezeklő rabja, ki minden kégy szívébe temetett. Most itt ülünk, síralomházi lelkek, és nézzük egymást hosszan, szótalan. Tekintetünkben haj, nem az elvesztett, az el nem nyert éden fájdalma van. Így ül a hold ádázvihar után elcsöndesült nagy tornyos fellegen, és néz alá a méla éjszakán, bánatosan, de szenvedélytelen. Hallgatva a sírbolti csöndességet, a rémteli sötét erdő alatt, amíg a fákról nagy, nehéz könycseppek hervadt levérre halkan hullanak. Vajda János, a virrasztók, a költemény allegória, a virrasztók itt a költők, a nagy halott pedig, a 48-as szabadságharcot elveszített nemzet. Itt a nagy halott előttünk, kiterítve, mereven. A hideg a téli éjben, csillagoltó sötétségben, mi vagyunk még éberen. A sírásban elfáradt már valamennyi jó rokon, talán mi se volnánk ébren, hanem mert a torban éhen rágódunk a csontokon. A csontokon sem rágódnánk, de hát ez a kenyerünk. Nem marad ránk dús örökség, fizet minket a nemzetség, ha sírunk, énekelünk. Már ma holnap essek el majd, elég volt a gyász, a dal, ami megholt, föl nem támad, haszontalan minden bánat, hajrá étel, dal, ital. Ilyen szelet hallunk is már, Ki legtöbbet örökölt, annak van a legjobb kedve, ott van a múlt elfeledve is, eladva az a föld. Hol pihennek a nagy ősök, kik szerezték vérökön azt is, amin ők mulatnak, idegenek jól aratnak vérben ázott térökön. Ők alusznak szépen, mélyen, ébren már csak mi vagyunk. Ők alusznak, s nem álmodnak. Mi virrasztunk ébren, haj csak ébren is mi álmodunk. Álmodunk mi hihetetlent, el sem merjük mondani, a holt szeme félig nyitva, hát ha meg nem volna halva, s lehetne még valami. A nagy tenger éjszakába kikinézünk olykoron, mert nem tudjuk hány az óra, hallgatunk a kakas szóra, merengünk egy csillagon, jó reménnyel, vak reménnyel, hogyha megvirradna már, de a hajnal csak nem pirkad, s amit látunk, az se csillag. Bolygófény, vagy fénybogár. És csak hogy csöndes ne volna, de ez úgy folyt, úgy ijeszt, dalunk is már egyre fárad, alig ad még bátorságot. Égen földön semmi lesz. Szempillánk is csuklik immár, s ha az álom elnyomott, s mi is alszunk, boldog Isten, akkor aztán késő minden. Mozdulhat a tetsz halott. A verset 1857-ben írta.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Varró Zsuzsa Áfonyka című mesének 25. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
14. fejezet, amelyben a csillagszemű malac sajnos nincs otthon, és a végén még az eső is elered. Ami azt illeti, ha tehette, maga Áfonyka is inkább elkerülte a mocsarakat meg a lápokat. Nem szerette azt a levegőt, a szúrós szagokat és a szúnyogokat, a lidérceket meg aztán pláne nem a sötétben imbolygó fényeikkel. Ráadásul attól is félt, hogy belegabajodik egy pókhálóba, és soha többé nem tud kigabajodni. Most ugyan szerencsére világos volt, és sütött a nap, de mégsem volt igazán barátságos ez a vidék a göcsörtös mohos fákkal, az ágakról lecsüngő és erre-arra tekeredő indákkal, meg folyondárokkal, és a közöttük gomolygó kötfoszlányokkal. És valahogy túl nagy volt a csend is. Aludtak a békák és a szúnyogok, és a gázló madarak sem tértek még vissza délről. Csak valami halk csepegést, meg bugyogást lehetett hallani messziről, és Áfonyka lépte nyomán cuppogott a mocsár, mintha valaki azt mondaná, hogy nocsak, nocsak. Így hát Áfonyka nagyon örült, amikor végre megtalálta a 7 szép égerfát, amelyeket Hecsedli Jambus Boldizsár említett, a 7 szép égerfa tövében pedig a vadmalac csapást, amely keresztül vezetett a lápon, egészen a Zsombékosig. Útközben elhaladt egy dagonyázó hely és egy vakarózó fa mellett, végül át egy kis fahidon, és már meg is érkezett egy kertkapuhoz. A kapu nyitva volt. Áfonyka bemerészkedett rajta. Szépséges kert tárult a szem elé, tele mindenféle különös fákkal és bokrokkal, lámpásokkal és hidacskákkal, furcsa formájú kövekkel és padokkal, különféle érdekes fa szerkezetekkel. Áfonyka még sosem látott hasonlót. A kert mélyén takaros kis házikó állt. Az ajtóra szép, cirkalmas betűkkel írott levél volt tűzve. Mintha ugyanannak a kéznek, illetőleg alig, ha nem lábnak, a művelet volna, mint a Rinaldo barlangjánál lévő tábla. Ezen kívül a bejáratnál gondosan el volt helyezve egy útilapú, néhány szál ballagófű és egy berkenyeág is, ami lényegében ugyanazt jelentette, így hát Áfonyka is megértette az üzenetet. Vándorútra mentem, majd jövök. Azért megnézte a ház mögött is. Egy kis veteményes volt ott, meg egy halastó. Ha hózott erre, ha hózott arra, hátha. De nem jött válasz. Úgy látszik, tényleg nincs itthon, mondta magában kissé csalódottan Áfonyka. Lement a halastóhoz, ugyanolyan tarka-barka pontyok úszkáltak benne, mint amilyet Hapax Legomenonnál is látott. Mintha énekeltek volna a víz alatt. Szervusztok, pontyocskák! Köszönt nekik Áfonyka. Éhesek vagytok? Talált még a zsebében egy fél megszáradt bodzás kiflicskét, az belemorzsolta a halaknak a vízbe, ő maga pedig leült egy teknős béka formájú kőre a tó mellett. A tarka-barka pontyok mind oda sereglettek, és behapsolták a kifli morzsákat. Aztán kidugták a szájukat a vízből, és énekelni kezdtek.
A malac, akinek csillag szeme volt, azt mondta egy este, na jó, hát, bizonyára te átnyilván keresek egy szimpatikus kakaófát. Hófták a barátok, a jó akarók, ki malac, minek álmodik az kakaót, de hiába jajongták, jobb, ha maradsz. Csak útnak eredt a malac, a malac, a malac, csak útnak eredt a malac. A malac, akinek csillag szeme volt, barangolt a világban fölle, járt a csemetekertben utána direkt, oda tévedt a teréce völgybe, fürkészte a fákat, berkenyebük, nyírnyár hegyi szél volt mindegyikük. Nos, ahol nincs, szólt a malac, ne kerest, s ment orra után egyenest, 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 ment orra után egyenest. Ő fény lett fent északon este felé, s harmadtól a fű mikorázott, hajnalban a távoli nagy hegyeken ő tangó harmonikázott. Az idő, mondták neki, jaj, szorít ám, de zenélt csak a csülke a harmonikán, meglészen röfögte akármi, bármi, csak utána kell neki járni, 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 csak utána kell neki járni. Mert nyilván az az bizonyára igaz, szólt a malac, akinek szeme csillag, hogy és orrát égnek emelte, mivel megcsapta a kakaó illat. Hogy eljut a disznó a kakaófához, frászt jó a karója hiába harához, a kakaót vesz, kakaót is aratsz. Mondá is örült a malac, a malac, a malac, mondá is örült a malac.
Köszönöm, pontyocskák, mondta nekik Áfonyka, amikor befejezték. Nagyon szépen énekeltetek. Szívesen elüldögélt volna még itt, ebben a szépséges, balzsamos illatú kertben, amik kivirágoznak azok az idegenföldi cseresznyefák, mert olyanok is voltak, és amik haza keveredik a csillagszemű malac. Előbb-utóbb csak haza kell jönnie. Elerett az eső. A tündérke kinyújtotta a nyelvét, hogy megízlelje. Igen, ez már tavaszi eső. Felsóhajtott. Na tessék, mondta magában, most már én is sóhajtozom. Tényleg ideje hazamennem.
Varó Zsuzsa Áfonyka című mesének 25. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Éjfekete réten jár a bika körbe, égi bika szarva, nyugó csillag. Ragyogó csillagban hét szokogó nővér, kik azok a lányok? Az égi hüászok, az eső csinálók. Csendes eső támad, miért sírnak a lányok? Az égi hüászok, az eső csinálók.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolci Józsiri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a jerikói vakkoldusról.
Karácsonykor Szent János evangélista szavai szerint azt ünnepeljük, az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övé azonban nem fogadták be. Eddig az idézet, vagyis Krisztus a világ világossága. Ő jött el, ő született meg Betlehemben. Jézus Krisztus, aki valóságos Isten és valóságos ember. Azért jött el, hogy megmentsen minket, az egész emberiséget, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Ezzel kapcsolatban eszembe jut egy másik szentírási rész, a jerikói vaknak a meggyógyítása. Ismerjük a történetet, Jézus halad, a tömeg körülveszi, és mindenki akar hozzá szólni, megérinteni, kérni valami gyógyulást kérni, és persze ők a jó vallásos emberek. Ott van a tömeg szélén a jerikói vak. Abban az időben úgy gondolták, hogy akinek ilyen súlyos betegsége van, az az Istentől megvert személy. Valószínű, hogy ő vagy a felmenők közül valaki bűnös volt, és az Isten ezért megbüntette. És a vakság az Istennek a büntetése. Ez a vak is hallotta, hogy Jézus közeledik arra, és hát persze sok mindent hallott ő, nem látott, de hallott, hogy beszélnek Jézusról, hogy jönni fog, hogy ki ő, hogy csodákat tesz, hogy gyógyít, próféta. Pontosan nem is tudták az emberek, hogy ki is az a Jézus Krisztus, de mindenképpen nagy dolgokat mondtak róla, és legfőképpen az, hogy csodatévő hatalma van. A vakkórus ezt hallgatta, és hogy a vágy megszületett benne, hogy szeretnék én is látni, szeretnék meggyógyulni. Amikor Jézus arra jött, akkor a vakkórus elkezdett kiabálni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Ez már egyfajta hitvallás is, hiszen a Dávid fia cím azt jelenti, hogy a Dávid nemzetségéből születik meg a messiás. Vagyis megvallotta, hogy Jézus a megígért messiás. Vagyis ő Istenhez könyörgött, az Istenhez imádkozott. Hiszen minden kiáltás, bármit mondunk, amit az Istennek mondunk, az imádság. Ezért a vakkórus mondhatjuk bátran, hogy ő imádkozott. De elég hevesen mondhatnánk azt, hogy agresszívan, a szónak a pozitív értelmében, ez az önérvényesítés, elkezdett kiabálni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Így is lehetne ezt fordítani, hogy Jézus, te, aki Isten vagy, a megígért messiás, kérlek, könyörülj meg rajtam. Nekem nem jár az, hogy meggyógyítsd, nem jár az, hogy velem jót tegyél, hogy ki volt bűnös, én is bűnös vagyok, a felmenőm is, mindenki bűnös, de mivel te Isten vagy, könyörgök hozzád, hogy gyógyíts meg engem. Akarok látni, akarok egészséges lenni, akarok boldogan élni, akarom az élet teljességét megélni. Talán így lehetne lefordítani ezeket a mondatokat. Az emberek persze csitírgatták, maradj már csendbe, te amúgy is Istentől megvert valaki vagy, nem szégyeled magad, húzd meg magad, te menj a tömeg szélére, most a jó vallásos emberek jönnek, az igazi hithű zsidó emberek. Ők érdemlik meg azt, hogy a mester szóba álljon velük, és a mester gyógyítsa őket, vagy csodát tegyen. Te meg takarodj innen. De a vakkórus akkor is elkezdett kiabálni. Jézus meghallotta az ő szavát, persze már a szentlélek indította a kórus, hogy imádkozzon. Az Isten tervében már a jerikói vak ott szerepel. Nem egy hirtelen történt eseményről van szó, persze úgy élték meg az ott lévők, hanem az Istennek a kegyelme, a szeretete már működött a vakkóruson keresztül. És meghallotta, és mondta, hogy hívjátok ide. És persze, hogy az emberek is bátorították, hogy téged hív, menj oda, a mester veled akar beszélni. Oda megy, ledobta a köpenyét is, ami a legnagyobb tulajdona volt, és ebbe takarózott éjszaka. Oda ment Jézushoz, mindent hátrahagyott, és Jézus megkérdezi tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? Vállalj felelősséget azért, hogy miért kiabáltál. Azt már elismerted, hogy én Isten vagyok, Dávid fia, a messiás. Most azt mondd meg világosan, mit akarsz, mit tegyek veled. És a vakkórus megfogalmazta, add, hogy lássak. És Jézus pedig megnyitotta a szemét. És ami a történetben nagyon szép, talán nem is ezt veszük észre, hogy először a vakkórus Jézust pillantotta meg. Őt látta meg, az Istent látta meg először. Az első kép ez volt, Jézus Krisztust látta. Persze utána látta az eget, a többi embert, a fákat, az egész teremtett világot, de Jézust látta először. Vagyis megnyílt az ő sötétsége, és meglátta Jézus Krisztust. Tulajdonképpen ez a karácsonynak a lelkülete is. amikor is egyfajta vakságban vagyunk, hiszen a bűn az elvakít, a gonosz, a hazugság atya elvakít. Sok mindent látunk mi, de sokszor a felszínen. És a metanoia, a megtérés, hogy a dolgok mögé látunk. A dolgok mögött, a felszín mögött meglátjuk az Istennek a jelenlétét, a személyét és az ő szeretetét. Ez a megtérés is. Tulajdonképpen ez a vak ember átment egy megtérés folyamaton. A sötétség után meglátta Jézus Krisztust. Mögé látott a valóságnak, és az Istent látta meg. Nem csak egy embert, aki úgy nézett ki, mint Jézus, hanem aki valóságos Isten és valóságos ember, Jézus Krisztust látta meg. Mire tanít bennünket maga a karácsony ünnepe és a jerikói vaknak a története? Legelőször is arra, hogy merjünk imádkozni. Merjünk, megint ezt a szót használom, hogy agresszívan imádkozni, ez a helyes önérvényesítés. Ne csak úgy szerencsétlenül kérjünk valamit, hanem ezzel kifejezzük a vágyunkat. Jézusom, nem látlak téged, nélküled élek, nagyon nyomorult az életem nélküled, nem találom az örömömet semmiben, vagy ha találom, az meg sokszor bűn, meg a felszín. És kérlek, könyörülj rajtam, segíts rajtam, add, hogy meglássalak téged. Az életemnek a legfőbb értelme, hogy téged meglássalak, hogy veled találkozzak. Nem akarok felszínesen, meg középszerűen vallásos lenni, vagy csak úgy élni az életemet úgy, ahogy élem. Én a legtöbbet akarom. Téged akarlak látni. Kicsit kifejtve valahogy így szólna az imádság, és ezt határozottan is erővel mondom. Nem azért, mert hogy lehetek ilyen durva, hanem azért, mert az életemről van szó. Ez a legmélyebb egzisztenciális kérdés, sőt az üdvösségemről szól. Számomra ez nem játék, hogy látom Jézus vagy nem. Tehát Jézusom, jó lenne téged látni, veled mélyen találkozni, de ha nem, hát nem én, akkor is el vagyok, és majd lekötöm magamat, csinálok mást. Nem, én téged akarlak látni. És az első, ez a fajta mély imádság, ami kitartó. Mint a szír-föníciai asszony is, hiába akarták elküldeni, akkor is ment és imádkozott is, hogy lányomat gyógyítsd meg Jézusom, és nem engedlek el, és megyek utánad. És Jézus elcsodálkozott ennek az asszonynak is a hitén, mert nem adta fel. Ez az első tanulság, hogy Jézust ilyen szinten keressük, vagyis hogy egész lényünkkel forduljunk felé, és ne csak úgy kéregessünk, hanem a legfontosabbat is ilyen erővel is határozottan. Lehet, hogy emberek leállítanak, azt mondják, hogy szentfazék vagy, meg ki tudja, mit mondanak rólunk, nem érdekel, én Jézust akarom megtalálni. És amikor megnyílik a szemem, akkor a dolgok mögé látok. Emberek mögött, emberekben meglátom Jézust. Az igében, a Szentírásban végre meglátom Jézus, egyszerűen, mintha új szöveg lenne, megnyílik az értelmem. Vagy például az Emmauszi tanítványoknál is, hogy Jézus beszélt hozzájuk, úgy értették is, meg nem, és utána döbbentek rá, hogy ugye lángolt a szívünk, és az Eukarisztiában megnyílt a szemük, és felismerték őt. Ezt a fajta megnyílást látjuk. Vagyis egyfajta sötétség van bennünk, és erről szólnak a bűneink, a sokszor a középszerűség is, a nincs bennem tűz, úgy vagyok vallásos, ahogy vagyok, úgy élem az evangéliumot, ahogy vagyok, ez egyfajta sötétséget jelent. Jézus Krisztus a világ világossága eljött közünk, és azért jött el, hogy nekünk üdvösségünk legyen, be akarja világosítani az életünket. Ezért imádkozzunk tiszta szívvel, határozottan, kérjünk, könyörögjünk, menjünk Jézus után, és ő nem fárasztani akar bennünket, hanem ezáltal is megmutatja, hogy amikor imádkozunk, hogy milyen mélyek a vágyaink. Valamit kérünk, vagy megadja, vagy nem adja, nem érdekes, hanem akarom, ragaszkodom hozzá, és ez egy hitvallás is, az ilyenfajta imádság. Jézusra van szükségem, ő az első. Ha ő megvan, mindenem megvan. Ha ő nincs meg, akkor semmim sincs meg. Ezt a hitet erősítem magamban ezzel az imádsággal. És akiben sötétség van, az kéri a világosságot, hogy Jézusom, világosítsd be az egész értelmemet, szívemet, az egész lényemet, és kérlek add, hogy te a világ világossága uralkodjék bennem, és így lássam az egész életemet, és így lássam az egész világot.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a jerikói vakkoldusról emelkedett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Gronda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.